Istenek igéjét, Ezékiel könyvének 47. fejezetéből olvasom, az elsőtől a 12. versig. Ezután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapunát, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment, mérőzsinórral a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vizen, a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vizen, a víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett, a víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne, a patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem: láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is, igen sok fa van. Ezt mondta nekem: ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sósá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és Éngeditől Én Englámáig hálók szárítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne is annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patakpartján innen is, túl is mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el. Havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz.
Imádkozzunk. Isten élő lelke, kérünk azért, hogy eleveníts meg minket is. Kérünk azért, hogy folyj át rajtunk, és tisztíts meg minket, és add, hogy a szomjunk csillapodhasson, ahogy megitattatunk veled. Szentlélek, kérünk, hogy áradj a városunkban is, add, hogy bennünk is egy kiapadhatatlan vízforrás legyél. Kérünk, hogy magunkon keresztül és a gyülekezetünkön keresztül hadd legyünk áldás a közvetlen környezetünk és a városunk és a nemzetünk számára. Kérünk, hogy így eleveníts meg minket, így tölts meg minket magaddal. És kérünk most azért is, hogy áradj itt az Isten tiszteleten, és töltsd be a szívünket, és nyisd meg a mi bensőnket arra, hogy meghalljuk a te ígédet, hogy legyen innen valami, amit magunkkal tudunk vinni, és ami aztán életté válik, és ami aztán gyógyulássá lesz magunk számára, vagy mások számára. Kérünk, hogy így légy velünk a mai napon. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 4. fejezetből, a 4. verstől a 30-ig. Samárián kellett pedig, mármint Jézusnak átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő tél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: Jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a helyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem: Mit akarsz, vagy mit beszélsz vele? Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Amen. Hogyha most magunk elé képzeljük ennek a történetnek a színhelyét, akkor egy pusztát látunk, nem messze a várostól egy kutat. Az idő dél felé jár, tűző napsütés van, valószínűleg tikkasztó hőség. Így ül ott a kútnál Jézus zsidó létére samáriai területen. Azt mondhatnánk, hogy Jézus szokatlan helyen van, zsidó rabbiként nem kéne neki ott lennie. De egy még különösebb dolog történik, déltáj van, és egy asszony megjelenik, hogy vizet merítsen. És ő pedig nagyon is szokatlan helyen van ott, vagy szokatlan időben jön el, ugyanis általában minden épeszű ember az vagy reggel, vagy este ment a kútra, amikor nem volt annyira meleg, meg amikor ott voltak a többiek is, akikkel lehetett beszélgetni. És ez a két szokatlan elem ebben a történetben, hogy Jézus szokatlan helyen van, az asszony pedig szokatlan időben jelenik meg, szokatlan események egész láncolatát indítja el. Rögtön kezdődik ez azzal, hogy Jézus megszólítja az asszonyt, hogy a kiszolgáltatott Jézus, aki szomjas, az mer kérni, és azt mondja ennek az asszonynak, hogy adj innom. És ezzel nagyon-nagyon sok határt átlép. Akkoriban nem volt az sem természetes, hogy egy férfi így ismeretlenül megszólítson egy asszonyt. De az, hogy egy zsidó megszólítson egy samáriait, az még kevésbé volt az. És kicsit más volt a dialektusuk, más volt a vallás, más kultúrához tartoztak. És Jézus mindezeket a határokat átlépi, és megszólítja ezt az asszonyt, aki pedig hihetetlenül meglepődik mindettől. Nem számított erre. A dolgok normális menete szerint ők ott elücsörögtek volna egymás mellett, vagyis Jézus ücsörgött volna, ő meg amilyen gyorsan csak lehet merít magának a vízből, és aztán fakétnél hagyják egymást, nem szólalnak meg. De nem ez történik, és az asszony annyira meg is lepődik, hogy így vissza is kérdez, hogy hát ez mi történik itt? Hogyan? Te kérsz tőlem? A zsidók egy kicsit feljebb valónak tartották magukat a samáriaiaktól. És akkor hogy lehet az, hogy ez a zsidó mester, akiről már a ruhájáról látszott, hogy nem samáriai, hogy akkor ez megszólítja ezt az asszonyt. De Jézus nem hagy túl sok időt neki a gondolkozásra, hanem rögtön vissza is kérdez. És ugye egy megfogható dologból indulnak ki, abból indulnak ki, hogy Jézus szomjas, és itt a vízről beszélgetnek még, de igazából Jézus rögtön felajánlja neki az élő vizet. Azt mondja, hogy hát, ha tudtad volna, hogy kivel beszélsz, akkor te kértél volna vizet. És ebből a közös tapasztalatból sokkal mélyebbre vezeti hirtelen ezt a beszélgetést. És hát ez az élő víz dolog, ez nagyon, nagyon megfoghatatlan, ez az asszony se tud vele mit kezdeni, és nagyon gyakorlatilag, meg hát gondolva az, hogy most vagy ugratja itt Jézus, vagy túlozni akar, hogy hát hogy tudna adni élő vizet ez a Jézus, hát nincsen semmilyen merítőedénye, a kút is mély, hát ez nem fog működni. És így elsőre visszahárítja, hogy hát ez itt valamit nem stimmel ezzel a Jézussal, hogy ezt mondja. De aztán Jézus elmondja, hogy mit tud ez az élő víz, hogy aki ebből a vízből iszik, az többé meg nem szomjazik. És itt megüt egy olyan húrt ennél az asszonynál, ami nagyon, nagyon fontos lesz, és amivel felébreszti a vágyat ebben az asszonyban az élő víz után. Azt mondja, hogy adj ebből a vízből, hogy ne kelljen ide járnom meríteni. Az is igaz, hogy itt most valami megragadta ezt az asszony, de még mindig nem arra gondol, amire Jézus, ő sokkal inkább egy ilyen megoldásra gondol, mint mondjuk amilyen a vezetékes víz a mi időnkben, mivel nem járunk a kútra, még mindig ilyen praktikusan gondolkozik, hogy igen, akkor nem kéne ide kijárnom, akkor mennyivel könnyebb lenne az életem, kevesebb munkám lenne. De aztán Jézus itt még egyel mélyebbre vezeti a beszélgetést. Itt, amikor az asszony kifejezi, hogy ő szeretne ebből a vízből, akkor kifejeződik az, hogy igazából ő az, aki szomjas, ő is szomjas, nem csak Jézus ebben a történetben. És Jézus pedig a szomjúságból kiindulva megint csak valami sokkal mélyebb felé keres, amikor rákérdez, hogy ez, ennek az asszonynak milyen kapcsolatban él. Augustinus, aki egy ilyen kicsapongó élet után tért meg Istenhez, azt mondta, hogy nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned. És Jézus is erre a nyugtalanságra alapoz, amikor meg erre a szomjúságra, hogy a szívünk szomjas valami igazi után, amikor rátapint ennek az asszonynak a tragédiájára, amikor egy mondatban megfogalmazza azt, hogy igen, 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem férjed. És amikor ezt kimondja, azzal kimondja azt, hogy ez az asszony ez szomjazott valamire, amit párkapcsolatokban keresett, és amiket ott nem találhatott meg. Nem tudjuk, hogy mire szomjazott. Lehet, hogy egy olyan intimitásra, amit nem adhat meg a másik, csak Isten. Lehet, hogy olyan szeretetre, vagy olyan biztonságra, ami nem jön mástól, csak Istentől. Mert akármennyire is szeretnénk, nem tudunk a társunknak a megváltója lenni, a társunk Istene lenni, ez nem működik sosem. És ez a mélysebb, ami ebben az asszonyban lehetett ezek után, a kapcsolatok után, ez itt felszínre kerül, és ez meg is magyarázza azt, hogy miért nem járt ő a kútra, mert a kor társadalmában biztos, hogy megvetett volt, és nőként biztos, hogy nagyon élvezte volna a reggeli meg az esti beszélgetéseket a kútnál, ha nem mindig ő lett volna a téma, vagy hogyha nem néztek volna rá úgy, meg olyan tekintettel. És így jobban megértene neki kimenni délben a kútra, amikor senki más nincs. És Jézus pedig olyan, mintha nem lenne túl tapintatos, rátapint erre a sebre, belenyúl ebbe a sebbe, ő hozza tudatosan. És velünk is szokott szerintem néha ilyet csinálni, hogy valamit felhoz bennünk, amire nem is számítanánk, és amivel hirtelen nem is tudunk mit kezdeni, Én általában nem tudok mit kezdeni vele, amikor Isten szembesít valamilyen hibámmal, vagy valamilyen problémámmal. De ez az asszony nagyon talpra esett, és rögtön kivágja magát, rögtön eszébe jut egy nagyon izgalmas teológiai kérdés, hol kell Istent imádni. És itt visszamegy egy kicsit ahhoz az ellentéthez is, ami megvolt a samáriaiak és a zsidók között. A samáriaiak egy hegyen imádták az Istent, a zsidók pedig a jeruzsálemi templomban. Hol kell Istent imádni? Kinek van igaza? Kinek az oldalán áll Isten? És hát lehet, hogy ez elterelés lett volna az ő számára, vagy az ő szempontjából, de Jézus mégis valahova oda vezeti vissza, ahol szomjas ennek az asszonynak az élete. Mégis oda talál vissza, amikor valami olyan választ ad, ami nem igen és nem azt mondta, hogy hát igen, Jeruzsálemben kell imádni, ti samáriaiak rosszul jártatok, hogy ide születtetek, át kell jönni Jeruzsálembe, vállalni kell azt, hogy ti ott megvetetnék vagytok. Nem ezt mondja, nem is azt mondja, hogy hát a magyarországi református egyház szerint kell Istent imádni, és akkor minden rendben lesz. Erről sem mondott semmit, nem mond semmit a stílusról és a formáról, mert ez nem fontos. A helyről is azt mondja, hogy bárhol lehet Istent imádni, és az időpontról is azt mondja, hogy hát az most van, amikor Istent imádni kell. Eljött az az óra, és az most van. Ami viszont fontos az, hogy lélekben és igazságban imádjuk Istent. Minden más változhat. Ez nem. Ez az igazi istentisztelet. De hogy mit jelent ez? Ez azért furcsa. Meg mit jelent az, hogy Isten imádókat keres magának? Hát nem egoista ez az Isten, hogy keres olyanokat, akik neki hódolnak, meg előtte leborulnak. És hát az az igazság, hogy nem is érthetjük meg, hogy miért jó Istent imádni, vagy dicsérni addig, amíg a Szentlélek meg nem ragad minket valahogy, amíg Isten valósága a miénk is nem lesz, hogy meg nem érezzük, hogy hát Isten az, aki. Isten, mi pedig nem vagyunk Isten, mi pedig emberek vagyunk. És ahogy megismerjük Istent, hogy kicsoda ő, úgy megismerjük azt is, úgy rájövünk arra is, hogy igen, hát ezt az Istent, ezt érdemes tisztelni, ezt az Istent, ezt érdemes imádni. Mert amúgy is mindig imád valakit, vagy valamit az életünk. A kérdés csak az, hogy Istent, vagy valami mást. És ez Isten valóságára viszont több úton is eljuthatunk, több dolog is megragadhat minket, ami aztán segít abban, hogy tényleg Istent lélekben és igazságban tudjuk imádni. Az egyik az, hogyha Isten szépségét felfedezzük, hogyha egyszer csak ráébredünk arra, hogy tényleg mennyire szép ami Istenünk. Lehet, hogy ez legegyszerűbben talán a természetben megy, amikor valaki ott áll egy tenger partján, vagy egy óceán partján, és akkor ráébred arra, hogy aki alkotta ezt a szépséget körülöttem, az maga az alkotó is milyen szép lehet, és ez dicséretre indíthatja a szívünket. Vagy amikor először megértjük azt, hogy mi az, ami 2000 éve történt, mi az, amit Jézus tett, hogy a nagy Isten, a nagy és fenséges Isten kicsivé és emberré és törékenyé, és mint ebben a történetben is olvassuk, szomjassá és éhessé lett, értünk azért, hogy mi pedig lelkileg jól lakjunk és megitattassunk. Amikor ezt először megértjük, hogy Jézus mit tett értünk, hogy átvállalta a mi törvényszegéseinket, hogy helyettünk halt meg a kereszten, ez is egy olyan dolog, ami imádatra, Isten imádására indíthat minket. De az is ugyanilyen lehet, amikor Isten gondoskodását és az ő kezét felismerjük a saját életünkben, amikor meglátjuk azt, hogy nem véletlen az, ami történik, és egy idő után még azt is megláthatjuk, hogy még a rossz dolgokkal kapcsolatban sem véletlen az, ami történt. Isten sem fogja azt mondani, hogy minden jó, ami történt, de hogy mindenért álthatjuk őt, az mégis igaz, hogy van, amikor mégis álthatjuk Istent a sok rossz ellenére. És van olyan is, amikor még sok mindent nem tudunk Istenről, nem értjük teljesen, hogy mi volt az ott Jézussal 2000 évvel ezelőtt, annyira nem fogott meg egyelőre a természet, De mégis megragad minket egyszer csak az Istennel való kapcsolatnak a mélysége, az, hogy ő mennyire szeret minket. Ez néha csak úgy átjárhatja az embert, és lehet, hogy ezt valaki a magányban tapasztalja, meg lehet, hogy egy testvéri közösségben, hogy mekkora az Isten szeretete felénk. És ezek mind olyan dolgok, amik felébreszthetnek minket a valóságra. Hogy a valóság az egy személy, az Jézus Krisztus, és hogy a Szentlélek által, ahogy ő felgerjeszti bennünk a dicséretet, az Isten tiszteletét, úgy elkezdhetjük őt dicsérni. És aztán, hogyha ebbe is belegondolunk, azért ez is annyira szép, hogy mi sokszor beszélünk Isten keresésről, arról, hogy mi keressük Istent, és próbáljuk őt megtalálni, de itt is arról olvasunk, hogy Isten keres minket, hogy Isten keres magának imádókat, keresi azt, hogy ki az, akit megnyerhet magának, ki az, aki nyitott az ő szépségére, aki nyitott arra, hogy neki mi a terve vele. És hát pont, amiket az előbb mondtam, itt találkozhatnak Isten keresői, és a kereső Isten találkozhatnak a csendben, a magányban, vagy találkozhatnak a természetben, akár egy templomban is találkozhatnak, de ez nem az egyetlen hely. Mert azt mondja Jézus, hogy bárhol lehet Istent imádni, és hogy mindig a mostban, a jelenben fontos az, hogy tudjuk Istent lélekben és igazságban imádni. És azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Jézus itt erről kezd el beszélni, hanem szándékosan ezzel akar válaszolni ennek az asszonynak a kérdésére, vagy a szomjúságára. Azt mondja, hogy ez az élő víz az, a lélek és igazság általi imádása Istennek az a víz, amit, hogyha valaki megtapasztal, akkor az nem szomjazik meg ismét. Ez az az Isten tisztelet, amit mindenki szeretne átélni. Még olyanok is szeretnék átélni ezt, akik amúgy vallásos dolgok iránt nem érdeklődnek, és az nem érdekli őket, de ez még valami olyan dolog, ami még nekik is igazi és valóságos lenne. Tehát itt a szomjúságra és a vízzel kapcsolatos kérdésekre ez Jézusnak a válasza, hogy lélekben és igazságban kell Istent imádni. Istent kell imádni, és akkor lesz, akkor szűnik meg az a szomjúság, akkor nyugszik meg a szívünk. Tehát Jézus itt kijelenti magát ennek az asszonynak, és ezzel épít arra, amit ő már tudott. Mert itt kiderül később a történetben, hogy ez az asszony tudta, hogy ha eljön a messiás, ő majd meg fog tudni mondani mindent. Ő majd ki tudja jelenteni nekünk a mi életünk részleteit. És ugye pont ez történik meg ebben a történetben. Biztos, hogy amikor ez az asszony reggel felkelt, akkor nem gondolkozott azon, hogy hát mi lesz, hogyha ma reggel, vagy ha ma találkozom valamikor a messiással, milyen izgalmas lenne. Biztos, hogy meg sem fordult a fejében. De valahol ez a tudás, ez viszont ott volt benne, hogy amikor eljön a messiás, ő majd elmond nekünk, kijelent nekünk mindent. És Jézus pont ezt csinálta, pont ezt tette vele, és amikor rákérdez, hogy amikor ezt elmondja az asszony, hogy a messiás majd kijelent nekünk mindent, akkor Jézus meg is mondja, hogy hát én vagyok az, aki veled beszélek. És nem is kell több az asszonynak. Elhiszi. Hiteles az, amit Jézus tett, hiteles az, hogy meg tudta mondani, összetudta egy mondatba foglalni, hogy mi ennek az asszonynak az életének a nagy fájdalma. És ebből az asszonyból tanul lesz rögtön. Rögtön egy kiküldött tanítványa lesz Jézusnak, és visszamegy abba a kis városba, amelyikben amúgy megvetett volt, és amelyikben lenézték, amelyikben valószínűleg semmibe vették a szavát, és sok szenvedést és megvetést kellett kiállnia. És ott lesz tanú, ott mondja el azt, hogy hát nem ez a Krisztus, aki megmond rólunk mindent, és az emberek el is indulnak, hallgatnak is a szavára. De nem ér még itt véget a történet, és most szeretném, hogyha rendhagyó módon a második felét is meghallgatnánk annak, amiről itt szó van, miután visszaérkeztek a tanítványok. Közben kérték őt a tanítványai: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap is jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Az történik itt, hogy jönnek a tanítványok, ugye nekik az volt a küldetésük, hogy szerezzenek egy kis élelmet, és arra kell ráeszmélniük, hogy Jézus jól lakott, már nem éhes. És itt ugye a tanítványok most hasonlóan értetlenkednek, mint az asszony, amikor a vízről volt szó, és azt kérdezte, hogy honnan vennél élő vizet. Ugyanilyen értetlenek a tanítványok is, azt kérdezik, hogy hát honnan szerzett ez valami élelmet. Volt neki valami dugi kajája, amiről ők nem tudtak. És Jézus újra megcsinálja azt a trükköt, amit megcsinált a tanítványokkal. Újra mélyebbre vezeti a beszélgetést, és azt mondja, hogy az az eledelem, hogy az Isten akaratát cselekszem. Ebből lakott jól Jézus. És mivel a történet elején még éhes volt és szomjas, és a történet végén nem éhes, azt gondolom, hogy itt konkrétan arra a történetre, arra a beszélgetésre utal, amit ezzel a samáriai asszonnyal folytatott. Arról van szó, hogy ez a beszélgetés egy nem hívővel, ez annyira feltöltötte, hogy már nem is volt éhes. Akkor, számomra ez akkor világosodott meg, amikor előző évben volt egy olyan barátunk, Zolinak hívták, aki nem volt keresztény, most sem az, és nem is állt szándékában megtérni, vagy keresztényi lenni, viszont nagyon-nagyon szeretett így teológiáról, meg Istenről beszélgetni. Tehát ettől függetlenül nagyon érdekelte az is, amit mi gondolunk, meg főleg azok a dolgok érdekelték amúgy, amik mondjuk nincsenek benne a Bibliában, tehát azok az evangéliumok, a Tamás evangéliuma, meg a Júdás evangélium, azok az iratok, amik nem kerültek bele, ami kívül esett, az mindig jobban foglalkoztatta. De vele kapcsolatban tapasztaltuk meg azt, hogy sokszor egy nagyon fárasztó nap után még volt egy beszélgetésünk így pluszban vele, és amikor este bementünk a szobába a feleségemmel, akkor úgy éreztük, mintha egy teljesen feltöltöttünk volna, mintha tele lennénk energiával, mintha most kezdődne csak a nap. És azt gondolom, hogy ez ezért volt, mert lelkileg jól laktunk. Ugyanúgy, ahogy itt Jézus is lelkileg jól lakott. Tehát az Isten akaratának a cselekvése ebben az értelemben, ahogy Jézus itt használja, az gyakorlatilag a misszió. Itt ugye az aratás idejéről beszél utána, és itt pedig Jézus egy egészen konkrét példát ad ahhoz, hogy mit ért misszió alatt, mit ért aratás alatt, és ez a beszélgetés szolgál például abban, hogy számunkra is, hogy mi hogy tudjuk Isten akaratát teljesíteni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy miben példa Jézus, akkor azt mondhatjuk, hogy példa abban, hogy mer kérni, és aztán meri felajánlani is azt, ami neki van. Egyiktől sem fél. Ugye van akinek kérnie nehezebb, szívességet kérni, van akinek adnia nehezebb, segíteni másokon. Jézusban mind a kettő megvolt. Ki tudta mondani azt, hogy adj innom, és aztán ki tudta mondani azt is, amit ő fel tudott ajánlani az élő vizet, hogy arra meghívta az asszonyt, hogy van ilyen is, amiről ő nem tudott. Aztán az, hogy Jézus számtalan határt lép át azzal, hogy megszólítja ezt az asszonyt. És úgy hiszem, hogy arra hív minket is, hogy a saját komfortzónánkon rendszeresen túllépjünk és átlépjünk. És az az igazság, hogy a mai világban ezt nem is nagyon nehéz megtenni, mert annyi kultúra és szubkultúra él együtt, hogy majdnem, hogy bárkivel beszélgetünk, azzal egy kicsit kikerülünk a komfortzónánkból és a számunkra biztonságos környezetből. Aztán az is nagyon megkapó, hogy él a meglepetés erejével, él azzal a szokatlansággal, hogy ő mer megszólítani zsidóként egy samáriait, hogy nem törődik azzal, hogy akkor mit fognak gondolni, vagy ez az asszony mit fog gondolni. Ez is sokszor nagyon sokat számít, amikor tőlünk keresztényektől valami olyasmit tapasztal meg valaki, amire amúgy nem számítanak, mert amúgy nem természetes, vagy nem vesszük természetesnek. És épít a meglévő tudásra, épít arra, hogy ez az asszony ezt tudja, hogy a messiás az majd kijelent nekünk mindent. Illetve épít arra a közös tapasztalatra, amiből elindulnak, hogy hát ott vannak a kútnál, ott a víz, dél van, szomjasak. Épít mindezekre a tapasztalatokra, és innen indul el. Innen akarja vezetni a másikat. De nem csak Jézustól tanulhatunk meg sok mindent ebből a történetből, hogy ő hogy csinálta a missziót, hanem az asszony segítségével, az ő alakja segítségével azt is megérthetjük, hogy nagyon sok ember nagyon hasonló helyzetben van, mint ez az asszony. Mert megérthetjük azt, hogy szinte mindenkinek nagyon kemény élete van, attól függetlenül, hogy nem mindenkinek volt öt férje, és a mostani az pedig élettársa, attól függetlenül szinte mindenkinek nagyon kemény élete van körülöttünk. És nagyon sokaknak van valami felszín alatti mély fájdalma, amit hordoznak, ami egy kicsit megbénítja az életüket, amire amúgy titkon gyógyulást remélnek, és várják azt, hogyha egyáltalán várják még, hogy mi az, ami reményt adhat, mi az, ami kihozhatja őket ebből a fájdalomból, és meggyógyíthatja a sebeiket. És szinte mindenki örül annak, hogyha foglalkoznak vele, hogyha szólnak hozzá, megszólítják, és hogyha bátorítják, hogyha egy kicsit tudják támogatni. Tehát emiatt fontos az, hogy tehát ez alapján, a történet alapján fontos az, hogy tudatosak legyünk olyan szempontból, hogy fel tudjuk használni a kedvező alkalmakat, hogy amikor találkozunk valakivel, akkor eszünkbe jusson az, hogy milyen a Jézusi lelkület, eszünkbe jusson az, hogy milyen lehet ennek a másik embernek az élete. És emiatt fontos az, hogy amikor beszélünk egy ilyen ismerősünkkel, barátunkkal, kollégánkkal, szomszédunkkal, akkor el tudjuk őt fogadni úgy, ahogy van. Ez nem jelenti azt, hogy egyetértünk mindennel, amit a másik csinál, de nagyon fontos, hogy azt tapasztalják meg első körben az emberek, hogy ahogy Isten is elfogadja őket, úgy a keresztények is elfogadják őket. Sokszor az a beidegződés van bennünk, hogy ha valakinek látjuk, hogy valami hiba van az életében, vagy valamilyen bűne van, akkor azt meg kell mondanunk, nem hagyhatjuk ki, hogy nem mondjuk el. De hogyha őszintén a magunkban nézünk, minket sem az szólított meg, hogy valaki megmondta nekünk, hogy bűnösök vagyunk, vagy megmondta nekünk, hogy mennyire rossz, hogy ezt meg azt csináljuk, hanem minket is az szólított meg, hogy Isten elfogadott minket úgy, ahogy vagyunk. És aztán ez a szeretet átformált minket, és a bűneinket is lefaragta, és lefaragja folyamatosan. Ugyanúgy nagyon fontos, hogy tudjuk bátorítani a körülöttünk élőket. Nagyon kevés a bátorító szó manapság, olyan, mintha attól félnénk, hogy a másik elbízza magát, de az az igazság, hogy nem nagyon kell ettől félnünk. A legtöbb ember esetében nem kell attól félnünk, hogy a másik elbízza magát. Nagyon sokan nagyon kevésre tartják azt, amit csinálnak, vagy nagyon bizonytalanok abban, hogy van-e egyáltalán értelme az életemnek, a munkámnak, annak, ahogy élek. És azok a szavak, amikkel mi felemelhetjük a bátorítás által az embereket, azok pedig formálni is fogják a környezetünket, mert amit kinézünk a másikból, az hat a másikra. Hogyha mi kinézzük a másikból, hogy az meg tud csinálni valamit, akkor az lehet, hogy meg fogja tudni csinálni. És ugyanígy nagyon fontos, Istent képviseljük meg Isten örömhírét, evangéliumát képviseljük, amikor meg tudunk bocsátani, és bocsánatot tudunk kérni. Mind a két oldal nagyon fontos. Ugye az ember önmagában is törékeny, de önmagunknál csak a kapcsolataink törékenyebbek. Az, hogyha hogyha másokkal együtt élünk, ez azzal fog járni, hogy folyamatosan megbántunk másokat, és mások megbántanak minket. Ezzel fejezhetjük ki azt, hogy mi elhisszük az evangéliumot, elhisszük azt, hogy nekünk is megbocsátottak, hogy mi is megbocsátunk másoknak, és bocsánatot kérünk, amikor mi hibázunk. És ahogy ebben a történetben is látjuk, az is nagyon fontos, hogy alkalomattán a szavaink is tanúskodni, a szavainknak is tanúskodnia kell Jézus mellett. Nagyon jó, hogyha a tetteink ott vannak, nagyon jó, hogyha a lényünk világít, és az emberek érzik, hogy van bennünk reménység, és kapcsolatban vagyunk Istennel, de néha ki kell mondani, hogy mi ennek a reménységnek, mi ennek a ragyogásnak az alapja, honnan van bennünk az a szeretet, ami bennünk van. Tehát összefoglalásul azt látjuk ebben a történetben, hogy Isten dicsőítése, az Isten tisztelete, az az ivás a hívő ember számára, azzal itattatunk meg, és Isten akaratának a cselekvése, a misszió, az pedig az evés a számunkra. És ez a kettő, ez összekapcsolódik, és átjárják egymást. Mert ha igazán tudatosan Istennek élünk, akkor és azzal Istennek nyerünk meg embereket, akkor ez tényleg Istent dicsőíti. És ha lélekben és igazságban, tehát őszintén és a Szentlélek által Jézushoz ragaszkodva imádjuk Istent, ennek a valósága pedig meg fog nyerni olyanokat, akik keresnek és gondolkoznak azon, hogy vajon Isten tényleg van-e, tényleg létezik-e. Tehát ez a két dolog, ez összekapcsolódik. Úgyhogy most arra szeretném felhívni a gyülekezetet, hogy a következő időkben, amikor nem hívőkkel vagy keresőkkel találkozunk, legyen az az imádságunk, hogy Istenem, mutasd meg, hogy hol munkálkodsz ennek az embernek az életében, és hogy lehetek én a munkatársad ebben. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy mi fontosak vagyunk neked, és hogy te be akarod tölteni a mi lelkünk szomjúságát és éhségét. Még azért is hálát adunk neked, Istenünk, hogy te teremtettél minket ilyen tökéletlenre, ilyen befejezetlenre, hogy ne nyugodjunk meg, amíg meg nem találunk. Köszönjük, hogy ez is iránytű lehet feléd, és vihet feléd. Kérünk, hogy segíts minket még inkább abban, hogy magunkat átadva neked tudjunk téged tisztelni és imádni, hogy át tudjuk érezni azt, hogy te mennyire méltó vagy a dicséretre, és hogy mennyire nagy szó az, hogy te nagy és fenséges Istenként, igaz és szent Istenként elfogadod a mi dicséretünket, és nem törsz össze minket, bűnösöket, meg szerencsétleneket, hanem behívsz minket a te jelenlétedbe, és mehetünk eléd. Köszönjük, Úrunk, azt is, hogy a veled töltött idővel fel akarsz készíteni minket arra is, hogy aztán mi is szolgáljunk másoknak. Köszönjük, hogy te küldesz ki, és ezért nem kell, hogy kétségünk legyen afelől, hogy vajon lesz-e elég erőnk, vajon elég hitelesek leszünk-e mások előtt, mert te tudod megerősíteni a mi szavainkat, te tudod megerősíteni a mi tetteinket. Kérünk, hogy így áldj meg minket a következő időben is, hozz elénk olyanokat, akik tudva vagy tudatlanul téged keresnek, és segíts minket abban, hogy be tudjunk kapcsolódni a te munkádba, hogy ebben a keresésben, ezeknek az embereknek az útjain együtt tudjunk menni velük, és a szavainkkal és a tetteinkkel bizonyságot tudjunk tenni rólad. Így kérünk, hogy adj nekünk ehhez bátorságot, segíts ezt tanulnunk, és adj áldásokat a jövő héten is konkrét találkozásokban, hogy eszünkbe jusson ez az imádság, hogy hozzád kiáltsunk, és hogy kérjük azt, hogy meglássuk, hogy te hol munkálkodsz ennek az embernek az életében. Kérünk, hogy így áldj meg minket, hogy jól is tudjunk lakni a te akaratod cselekvésével, ne csak mindig inni akarjunk, meg mindig elvonulni, te segíts minket, hogy tudjunk konfrontálódni a világgal, és te segíts, hogy só és világosság tudjunk lenni abban. Jézusunk, miattad kérünk, mert te tudsz mindehhez erőt adni nekünk, és köszönjük, hogy te így tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.